Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az Edinburgh-i Egyetem hivatalos közleménye szerint április 8-án rövid betegség után a skóciai fővárosban található otthonában 94 éves korában elhunyt Peter Higgs, Nobel-díjas brit elméleti fizikus. És egy ilyen tragédiának kellett ahhoz történnie, hogy egyáltalán megtudhassam, hogy mi is az a Higgs bozon. Itt van velünk Horváth Dezső fizikus, a fizikai tudományok doktora, kutató, professzor, emeritus, címzetes egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem tudom, hogy milyen kérdéssel kezdjem, de ahhoz, hogy eljussunk a Higgs bozonig, ennyi idő alatt, amíg a műsor tart, ez 25-30 perc, ahhoz a standard modellel kell kezdenem, vagy mivel?
Hát tulajdonképpen azzal végződik.
Azzal végződik?
Mese. Igen, az úgy kezdődött, hogy egy Emmy Noether nevű nagyon nagy német matematikus hölgy a 30-as években kidolgozta azt, hogy hogyan lehet szimmetriákból kölcsönhatásokat levezetni. Ez egy csodálatos dolog, egyébként emiatt istenítjük, mint fizikusok, ezt a matematikust, akit egyébként elüldöztek Németországból, mint zsidót, és Amerikában halt meg. Most ez az elmélet lehetővé tette azt, hogy három alapvető kölcsönhatást, a részecske fizika mind három alapvető kölcsönhatását, tehát az atommagot összetartó erős, az atommagot és a részecskéket bomlasztó gyenge, és az anyagunkat összetartó elektromos kölcsönhatást.
Ez elektromágneses kölcsönhatás.
Hát elektromágneses, igen, elektromágneses kölcsönhatást alapvető szimmetriák feltételezésével származtassuk. Ez egy matematikai dolog, gyönyörű szép. Egy probléma adódott vele, ugyanis ez nem tudta elviselni a tömegeket. Tehát a részecskék tömegét azt nem tudta elviselni. Az anyagunk tömege az egy más tészta. Az anyagunk tömege majdnem tiszta energia. De a részecskék, például az elektron, aznak jól mérhető tömege van, de azt nem bírta elviselni az elmélet. Na most, volt egy Nambu nevű japán fizikus, aki fölismerte azt még 1960-ban, hogy szimmetria sértéssel lehet tömegeket teremteni. Tehát most egyébként tömeg nélkül részecskéknek lesz tömege, hogyha az őket követő szimmetriát sértjük. Egyébként ezért kapott is Nobel-díjat.
Igen, de mit jelent az, hogy szimmetria sértés? Tehát hogyan lehet sérteni a szimmetriát?
Ja, hát például van egy gömböm, és amelyik tökéletesen szimmetrikus, akárhonnan nézem, ugyanúgy néz ki.
Igen.
Ha azt az egyik oldalon megnyomom, akkor hát el tudja képzelni, egy lufit megnyomok, akkor megsértem az szimmetriáját oly módon, hogy lesz egy tengelye, egy hossztengelye, ahol nyomom, akkor azért szimmetrikus lesz, de a hossztengely mentén elrontom a szimmetriát.
Igen, és ez milyen haszonnal jár a fizikusok számára, hogyha elrontom
hát az,
a szimmetriát?
Hogy létrejönnek a tömegek.
Tehát csupán egy szimmetria sértés következtében tömeggel ruházok föl egy részecskét.
Nambu, utána volt egy másik fizikus 62-ben, egy Goldstone nevű, aki kimondta, hogy azám, de ilyenkor keletkeznek nagyon kellemetlen jelenségek, amelyeket elneveztek Goldstone bozonoknak. Utána volt egy Anderson nevű amerikai, aki fölvetette, ez mind a szilárdtest fizikából jött.
Igen.
Aki felvetette, hogy hogyan lehetne ezektől megszabadulni, ezektől a kellemetlen nem létező és nem fizikai részecskéktől, és akkor 1964-ben egymástól tökéletesen függetlenül három kutatócsoport, egy egyszemélyes, ez volt Peter Higgs, egy kétszemélyes, két belga, és egy háromszemélyes angol kutatócsoport kidolgozta ezt az elméletet. Ez egy tipikus példa volt annak, amikor a levegőben lóg egy felfedezés, csak észre kell venni. Na most ez egy teljesen abszurd elmélet volt. és Péter Higgsen az elején állandóan rögtek, ő próbálta propagálni, ő feltételezte azt, hogy az üres vákumot, tehát az üres teret kitölti egy olyan erőtér, amelynek nincsen forrása, teljesen stabil és konstans, és megbontja a vákum szimmetriáját. Na most ez egy teljesen elképesztő dolog volt, és ráadásul mindezt négy dimenzióba kellett csinálni, tehát négy komponensük kellett, hogy legyen ez a tér, és ez elrontotta az elektromágnesség és a gyenge kölcsönhatás szimmetriáját. Ezek után visszaállítják az elmélet visszaállítja az elektromágnességet, tudjuk, azt tudjuk, hogy az elektromágnesség ez zérus tömegű fotont közvetíti. Tehát ott nem szabad tömegnek megjelennie. Viszont a gyenge kölcsönhatásnak nagyon súlyos három bozonja van, amelyik bozonnak hívjuk ezeket a közvetítő részecskéket, és annak megteremti a tömeget. Most egy teljesen abszurd elmélet volt, a Peter Higgs panaszkodik, később panaszkodott, hogy 4 évig csak kinevették vele. És utána kezdett derengeni, hogy tényleg szükség van az elméletre, hogy tömegek legyenek, és mellesleg a szimmetria sértés létrehoz egy nagyon furcsa részecskét, és ezt nevezték erről a Higgs bozonnak. Ez egy nagyon furcsa részecske volt, szinte nem is voltak tulajdonságai, csak tömege. Na most az elmélet, a standard modell erre épül. Tehát Peter Higgs azt mondta, hogy 1972-ben kezdődött az életem, mint bozon. Azért, mert 72-ben jött létre lényegében a standard modell, amely ezen a mechanizmuson, amit mi spontán szimmetria sértésnek hívunk, ezen a mechanizmuson alapul. Na most ezt persze igazolni kellett valamilyen módon, és ezért kísérleti fizikusok elméletiek számolva, kísérletiek mérve megpróbálták lokalizálni a Higgs bozont, mint részecskét, hiszen annak a létezése hivatott igazolni az elméletet, mint olyant. És egymás után építettek egyre nagyobb részecske gyorsítókat, a végén a nagy hadronütköztetőt, azt már kimondottan a Higgs bozon felfedezésére konstruálták ilyen értelemben. Pontosabban a 4 óriási kísérletek közül 2-t erre optimalizáltak. Az Atlasz és a CMS.
Hadd kérdezzek bele ebbe, mert én azért már messze elvesztettem a fonalat.
Jaj, elnézést kérek.
Okfejtésében, de ez érthető, én nem vagyok fizikus. Egyszerű riporter vagyok, aki érdeklődik ezek iránt, a dolgok iránt, de azért olyan mélyen nem sajátítottam el a legfontosabb dolgokat. Tehát, hogy annyit tudok, hogy azt a kérdést tette fel magának Peter Higgs, hogy az úgynevezett isteni részecskének miért van tömege. És ebből következett a kvázi a Higgs bozon. De hogy én ezt rosszul gondolom, vagy rosszul tudom, vagy rosszul teszem fel önnek most a kérdést?
Hát ezt rosszul tudja. Tehát az alapvető kérdés nem a Higgs bozon volt, hanem a spontán szimmetria sértés, amely a tömegeket generálja. Igen, a Higgs bozon az csak egy melléktermék ennek az mechanizmusnak.
Igen, de annak ellenére isteni részecskének nevezik ezt a Higgs bozont.
Nem, hát ez isteni részecske nevet, az Lederman adta neki, Leon Lederman, szintén Nobel-díjas kísérleti, amerikai kísérleti fizikus, ő Istenverte részecskének akarta nevezni, de ezt a kiadó nem, írt egy ilyen könyvet, az a címe, hogy mi a kérdés, ha a válasz az univerzum. Az isteni atom néven folytotta le Vassi Zoltán magyarra. Nagyon nagy sikere volt. Ebben a könyvben akarta Istenverte részecskének hívni, mert annyira furcsák a tulajdonsága, és annyira nem találták a gyorsítóknál, részecske gyorsítóknál, de ezt a kiadó nem engedte, és így lett belőle Isten részecske, de ezt a nevet nagyon utálják a fizikusok. Maga Lederman azt mondta, hogy ezek két embercsoportot sikerült megsértenie. azokat, akik hisznek Istenbe, és azokat, akik meg nem.
Világos. Mégis visszatérnék az ősrobbanáshoz, mert a,
igen,
ha jól tudom, Higgs eredeti elmélete szerint a részecskéknek a világegyetem kezdetekor, vagyis az ősrobbanás pillanatában nem volt tömegük.
Hát ezt rosszul, ez tudom? Megint csak nem Péter Higgs-től.
Tudom, de ő ezt elfogadta, mint tudományos elméletet.
De ez a kozmológiának az egyik alapelve, ez teljesen független Péter Higgs-től.
Tudom, de a másodperc mérhetetlenül kis törtrészével később egy elméleti mezővel végbe ment kölcsönhatás révén, ezt olvastam az egyik, igen, Higgs-ről szóló ilyen megemlékezésben, ez kapta a Higgs mező nevet, tömeghez jutottak. És ez a tömeghez, igen, jutottak, ez azt jelenti, hogy ez az elméleti mezővel végbe ment kölcsönhatás, ez volt a szimmetria elrontása?
Igen, igen, igen. Tehát először...
Ez mit tette? Tehát mit tette
a szimmetriát elrontja a Higgs mező, és ennek az elmélet szerint nagyon, nagyon nagy kellett, hogy legyen az értéke az ősrobbanás környékén, és utána ez lecsökkent. Tehát ez egy olyan elmélet, amely kimondja, nincs igazolva egyébként, ez egy elméleti feltevés csak, de hogy egy nagyon erős Higgs mező volt az, amelyik felfújta a világegyetemet az ősrobbanás pillanatai után, első pillanataiban.
Ez mit jelent, hogy felfújta?
Hát nagyon gyors tágulást jelentett. A fénysebesség sok trillió szorosával tágult a világegyetem akkor.
És ez összeegyeztethető a standard modellel, hogy a fénysebesség sokszorosával tágult a világegyetem?
Persze, mert az Einstein elv azt mondja ki, hogy mozgás nem történhet fénysebességnél gyorsabban. A mozgás azt jelenti, hogy a színpadon, a térben, a négydimenziós térben mozgók fénysebességnél gyorsabban. Magát a térnek a tágulását azt nem korlátozza.
De az is mozgás, nem?
Az nem.
Nem, hát micsoda?
Úgy kell elképzelni, hogy a terünk, ugye, a világegyetem tágul. Ez azt jelenti, azt szoktam mondani példának, hogy ez olyan, hogy olyan, mintha van egy pudingom, amiben mazsolák ülnek, vagy egy kelt tésztán, és a tészta dagad, a mazsolák egyre távolabb kerülnek egymástól, anélkül, hogy mozognának a tésztában. Tehát a mazsola nem mozog a tésztában, hanem a tészta dagad.
Ez egy nagyon jó hasonlat, és így nézünk ki, mármint a világegyetem, igen, mint egy, igen, tészta, igen, a mazsolákkal?
Így van. És a galaxisok azért nem tágulnak, mert azokat összetartja a gravitáció. De egymástól távolodnak dacára annak, hogy közben nem kell, hogy mozogjanak.
Azt szeretném kérdezni, ami nem biztos, hogy kapcsolódik a Higgs különböző elméleteihez, illetve az ezzel kapcsolatos ősrobbanás elmélethez, hogy van-e úgymond fontosabb törvényszerűség a fizikában, van-e olyan legfontosabb, tehát hogy a gravitáció az fölülír-e mindent? Ez a kérdésem.
Hát a gravitáció nagyon különbözik a többi részétől a fizikának, ugyanis a fizikában a gravitáción kívül minden kölcsönhatás, tehát azzal, ahogy a részecskék, az anyag, stb. Egymással viselkedik, ezt mi úgy hívjuk, hogy kölcsönhatás, a kölcsönhatást részecske cserével írják le. Tehát például az elektromágneses kölcsönhatást úgy írjuk le, hogy két töltött részecske például elröpül egymás mellett, és közben kicserél egy fotont. Tehát a foton közvetíti a kölcsönhatást. A gravitáció teljesen más. Tehát pillanatnyilag minden kísérlet és minden elméleti számítás igazolni látszik Einstein elméletét, miszerint a gravitáció úgy működik, ahogy a Hitchhiker's Guide to the Galaxy, a Galaxis úti kalauz topposoknak című zseniális regényben Adams megírta, hogy az anyag megmondja a térnek, hogy hogyan görbüljön, a tér meg az anyagnak, hogy hogyan mozogjon. Tehát az Einstein elmélet a gravitációt úgy írja le, hogy a tömeg, vagy energia, igazából energia, mert ugye a tömeg is maga is energia, az energia csomó meggörbíti maga körül a teret, és ebben a görbült térben fog a másik részecske mozogni, teljesen úgy, mintha vonzaná az az első részecske. Ezt a gumiasztallal szokták szemléltetni. Ha van egy gumiasztalom, és ráteszek egy nehéz golyót a közepére, az ugye begörbíti a gumi felületét. Ha most egy picike golyót elgújítok mellette, az pontosan olyan pályát fog leírni a begörbült gumiasztalon, mint hogyha a nagy golyó vonzaná.
Holott nincs erről szó.
Haló?
Holott nincs erről szó.
Holott nincs erről szó, nincs semmiféle kölcsönhatás a kettő között.
Aha. Visszatérnék Péter Higgs-temet, hogy én úgy
igen,
tudom...
Igen, hogy arról van szó, igen.
Hát igen, hát ez az apropója, de mint ahogy el lehet kalandozni az összes Higgs-bozonnal kapcsolatos beszélgetésben, itt is ez történt, de én visszatérnék arra, hogy ön milyen jól ismerte Peter Higgs-t, mert hogy úgy tudom, hogy önök többször is találkoztak.
Nem, ez tévedés. Peter Higgs annyira megsértődött, amiatt meg legalábbis ezt mondja a városi legenda, annyira megsértődött azon, hogy amikor publikálta az elméletét és megpróbálta propagálni, akkor mindenütt kinevették.
Igen.
Egyszer meghívták, azt írja ebben az életrajzi, van ez az életrajzi cikke, az a cím, hogy életem, mint bozon, és ebben azt írja, hogy amerikai egyetemre meghívták azért, hogy hangosan kinevessék az elméletet. Azért gondolja el, hogy minden kölcsönhatásnak van forrása. Ugye az elektromos töltés, az úgynevezett színtöltés az erős kölcsönhatás forrása, a tömeg a gravitációi, de a Higgs térnek, Higgs mezőnek nincsen forrása. Az a tökéletesen üres teret magától tölti ki.
Igen, de hogy nem azt kellett bebizonyítani a CERN-nek többek között, hogy van tömege a Higgs bozonnak?
Nem, meg kell találni a Higgs bozont.
És van tömege, vagy nincs tömege?
Van, persze, hogy van, nagyon nehéz. A proton tömegének a százszorosa, a súlya.
És meg kellett találni a Higgs bozont, ön mondta azt, hogy azért is építették a CERN-t, hogy a Higgs bozont megtalálják.
Így van, de a Higgs bozon az egy melléktermék. A Higgs bozon létezése kellett, hogy igazolja a standard modell tömegképzési mechanizmusát.
Igen, de visszatérnék arra, hogy akkor ön nem ismerte, nem találkozott Peter
Higgs-szel? Nem találkoztam, ő nem járt konferenciákat. Tehát például, amikor 2012-ben, amikor megtörtént a nagy bejelentés a CERN-be, hogy felfedezték végre a Higgs bozon 48 évvel a jóslat.
Ez hogy történt? El tudja röviden mondani, hogy történt ez, hogy megtalálták a Higgs bozont?
Hát úgy, hogy beindultak az óriási gyorsító, ahol protonokat ütköztetek.
A nagy hadron ütköztetőnek hívják.
Nagy hadron ütköztetőt, iszonyatosan nagy energián. Sokkal nagyobb energián, mint addig bármit. És ezek gyűjtötték az adatokat, és volt egy óriási konferencia, amelyet Ausztráliában tartottak Melbourne-ben 2012. augusztus végén, amire kitűzték azt, hogy az analízist addig az eseményeknek az elemzését, az adatelemzést addig be kell fejezni a CERN-ben. És valóban erre a konferenciára időzítettek egy nagy előadást a CERN-ben, és erre, de akkor már lehetett tudni, hogy megfigyeljük a Higgs bozont. Ezt azért lehet tudni, mert az előadásokat jóvá kell hagyni a résztvevőknek. Most képzelj el, hogy ebben részt vett 10 000 fizikus, ebben a két nagy kísérletben. Most ez a 10 000 fizikus, ez már hetek óta tudta, hogy ez össze fog jönni, és előtte egy héttel már lezárták az elemzést, és az előadásokon dolgoztak. Tehát a nagy nemzetközi online folyóiratok már két nap előtte közölték a nagy titkos hírt, hogy megvan a Higgs bozon. És a CERN is ez az előadása meghívott tücsköt, bogarat, rengeteg újságírót, és mellesleg valamennyi nagy tudóst, aki részt vett ebben a témában, többek között Peter Higgs-et is, és François Englert is, aki belga volt, az a két belga egyike, akik Peter Higgs-el egyidejűleg publikálták a jóslatot 1964-ben. És itt Engler és Higgs közölték, hogy életükben először találkoztak. Tehát Peter Higgs-et gyakorlatilag Edinburgh-on kívül senki se ismerte azelőtt, mert nem járt konferenciákra.
Mit jelent, akkor azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy mit jelentett az, hogy megtalálták a Higgs bozont? Hogy találták meg, kik találták meg, igen, mit jelent ez?
Tehát a Higgs bozon létezésére ugye megszületett a hipotézis. Nem lehetett tudni azt, hogy mekkora a tömege. Azt lehetett tudni, hogy biztosan nagyon nehéz. Tehát ugye mondtam, hogy a proton tömegek durván egy egységnyi, akkor a Higgs tömeg ugyanebben 250-szer annyi.
Igen.
Na most erre vonatkozólag rengeteg feltételezés született, és a standard modell az ugye egy egészen konkrét számítás, az pontosan megmondta, hogy adott tömeg esetén feltételezésével milyen reakciókat kell tudnunk megfigyelni. Tehát, hogy hogyan tud keletkezni és bomlani, elbomlani ez a bizonyos Higgs bozon, ha létezik. És erre optimalizálták a detektoroknak a különböző részeit, aszerint, hogy éppen milyen tömeget feltételezek. Na most, ha kicsi tömegű lett volna a Higgs bozon, már megfigyelték volna a kisebb gyorsítóknál.
Igen.
Ha sokkal nagyobb lett volna a tömege, akkor megint csak könnyű lett volna megfigyelni az előző nagy gyorsítónál. Tehát már eléggé be volt határolva, hogy milyen határok között kell lennie a tömegének, és ezt vizsgáltuk nagyon nagy erőkkel.
Ön is ott volt?
Persze, én benne voltam, igen.
Igen.
Ebben a két óriási kísérletben. A Magyarország a CMS, kompakt műon szolenoid kísérletben volt benne. Igazából a világ két fele oszlott, az Atlasz kísérlete, meg az, a CMS kísérlete.
Na most, amikor megtalálták, ez mit jelentett? Tehát, hogyan valósult meg ez?
Igen, mit jelent az, hogy megtalálták? Ez azt jelentette, hogy a Higgs bozon tömegének megfelelő energián, amely 250 gigaelektron volt, ez a mi egységünk,
igen,
250 milliárd elektron voltnyi tömeg, energiának megfelelő tömegnél, jelentkezik egy csúcs ott, amikor a Higgs bozon elbomlik. Mert ekkora energiát ad át a elbomlott részecskéknek. Ugye, amekkora a tömeg.
Tehát, hogy át valami kapott ilyen energiát, ami a Higgs bozonnak a alapja.
Így van, tehát keletkezhetett.
Tehát más nem adhatta át ezt az energiát, csak ha
de
létezik a Higgs bozon.
Más is, ez az viszont zajt jelent, egy egyenletes zajt, és ebből annál a bizonyos Higgs tömegnél ki kell, hogy emelkedjék egy csúcs. Ott többnek kell lennie, mint a zajnak.
Igen, de... Mi volt az a pont, amikor végül is elcsípték ezt a Higgs bozont?
Hát azt most szoktuk mondani, hogy részecske fizikában van egy megállapodás. Két független kísérletnek legalább a zaj bizonytalanságának az ötszörösével kell, hogy kiemelkedjék az a bizonyos jel ahhoz, hogy elismerjük, hogy látjuk. Most itt legkülönbözőbb dolgok találkoztak. Az egyik az, hogy volt két független kísérlet, az Atlasz és a CMS. A másik az, hogy a Higgs bozon nagyon sokféleképpen tud elbomlani. Mindegyik fajta bomlásnál ugyanott jelentkezik a csúcs. Na, ez egy alapvető dolog. Tehát az összes fajta csatornában, bomlási módusban 250 gevnél mind a két kísérlet látott csúcsot, és amikor összeadták kísérletenként, kijött az ötszörösen kiemelkedő csúcs a zaj fölött. Azóta ez persze már messze több, de akkor...
Világos, és ez jelentette a Higgs bozon létezését.
Ez jelentette a Higgs bozon felfedezését, igen.
Akkor még utoljára, mert most már nagyjából vége felé vagyunk az interjúnak, megkérdezném, hogy mi lenne akkor, hogyha nem létezne Higgs bozon?
Na, azt szoktuk mondani, hogy az még sokkal érdekesebb lett volna.
Vagyis?
Mert ha be tudtuk volna bizonyítani, hogy nem létezik a Higgs bozon, akkor összeomlik a standard modell.
És akkor ki kéne találni valami újat ehhez.
Így van, tehát akkor kinyílik a kapu arra, hogy valami újat fedezzünk fel, valami újat csináljunk.
Hát de pesjükre létezik.
De létezik, és a tulajdonságai tökéletesen olyanok, sajnos, mint amit a standard modell jósolt, és azért sajnos, mert nem nagyon enged meg új fizikát. Márpedig a standard modellnek vannak hiányosságai, tehát például az antianyag hiánya a világegyetemben, vagy a neutrinók egymásba alakulása, ezeket nem tudja megmagyarázni a standard modell.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, rendkívül érdekes volt, de nem állíthatom azt, hogy egy kicsit közelebb kerültem volna a Higgs-bozonhoz. Mindenesetre sok kérdést azért elhelyezett bennem, ami szerintem nagyon érdekes is a fizikával kapcsolatban, de miért is gondoltam volna azt, hogy én rögtön hirtelen elméleti fizikussá válok itt.
De hát én nagyon szívesen, egyébként nagyon szívesen válaszolok bármikor kérdésekre, hogyha ez felmerül. Tehát én tanítom ezeket a kérdéseket Debrecen Egyetemen és a kolozsvári Babesbújjai.
Kedves Horváth Dezső, fölhívhatom jövő héten, kedden, 11-kor, és megkérdezhetem öntől azokat a kérdéseket, amelyeket ma nem tudtam föltenni a Higgs-bozon kapcsán?
Jövő kedden, akkor fölírom magamnak, jövő kedden 11 óra.
Igen, és akkor este 7 és 8 között megy adásba.
Oké, ma nem tudtam volna 11-kor, mert egy videókonferencia.
Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm. Horváth Dezső fizikus, a fizikai tudományok doktora, kutató, professzor, emeritus, címzetes egyetemi tanár volt a vendégem. Viszont hallásra jövő héten.
Viszont hallásra.
Utópia.
A Koki kutatóinak új eredményei szerint az agytörzs is segít emlékezni. Az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben, a Kokiban, Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor vezető kutató irányításával felfedezték, hogy egy evolúciósan ősinek tekintett agytörzsi idegsejtcsoport is szükséges negatív emlékeink raktározásához és előhívásához. Az utópiában üdvözlöm dr. Nyíri Gábort, az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet agykéreg kutatócsoport vezető kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem tudom, hogy ez most a legjobb kérdés, de miért csak a negatív élményeink raktározódnak az agytörzsben?
Hogy kezdjem azzal, hogy egyáltalán az élményeink hogyan raktározódnak, vagy egyáltalán a memória nyomaink, de aztán most leszögezném, hogy természetesen nem csak a negatív élmények raktározódnak, vagy azt segítenék minden mást is, csak a kutatásunkban részben erre fókuszáltunk. Ahhoz, hogy nagyjából megértsük, hogy mi az, amivel foglalkozunk, ahhoz ugye látnunk kell, hogy egyáltalán a memória raktározás hogyan történik az agyban. Ezt már régóta kutatják, természetesen az egyik legalapvetőbb kérdés az idegtudományokban, és ennek az egyik legfontosabb alapelve az az, amit viszonylag könnyű mindannyiunknak megérteni. Természetesen egy bizonyos emléknyom rögzítése során más sejtek fognak aktiválódni, mint egy másik emléknyom során. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az agykéregben, hogyha a konyhánkban vagyunk az ablak mellett, akkor más idegsejtek aktívak, mint hogyha az ajtók mellett vagyunk. Ez azért fontos, mert az agyunk gyakorlatilag nagyon sok mindent különböző pici emléknyomokban gyűjt. És ezek különböző sejtmintázatokat okoznak az agyban. Van az agyban egy hipokampusz nevű régió. Ezt úgy is lehet apostrofálni, hogy ő a könyvtárosa az agynak. Ez azt jelenti, hogy ő az, aki tudja, hogy az emléknyomok különböző részletei hol lehetnek az agyban, az agykérekben, vagy az agy különböző területein. És amikor el kell raktároznunk ezeket az emlékeinket, bármilyen emlékünket, negatív vagy pozitív élményeinket, akkor az agykérekben, illetve az agy különböző részeiben lévő aktivitás mintázatokat tulajdonképpen a hipokampusz azt lejegyzi, és amikor elő kell hívni ezt az emléket, akkor a hipokampusz nevű ősi kérgi terület az, amely újra aktiválja ezeket a mintázatokat, és az agy különböző részeiből újra előhívja ezeket az emlékeinket, legyenek azok jó vagy rossz emlékek. Tehát azon múlik, hogy milyen emléket jegyzünk meg, vagy elevenítünk föl, emlékszünk vissza, hogy a hipokampuszban a különböző idegsejtek milyen aktivitási mintázatot mutatnak. Tehát például az egyik emlékünket az 1-es, a 2-es és az 5-ös sejt fogja rögzíteni, a másik emlékünket pedig a 2-es, 4-es és az 5-ös sejt fogja rögzíteni. Tehát annak az aktivitása fogja jelezni az agynak, hogy erre gondolunk. Könnyű belátni, hogy a hipokampuszban ezért nagyon fontos, hogy ezeket a sejteket miképpen szabályozza az agy, ezeknek az aktivitása hogyan szabályozódik. Nagyon-nagyon régen tudják már, hogy ez nagyjából úgy történik, hogy a kéreg az érzettel kapcsolatos információkat, az érzésekkel kapcsolatos információkat, az látás, tapintás, stb. Információkat azt bejuttatja a hipokampuszba, és ott különböző mintázatokat hoz létre, és ez hozza létre az emlékeket. A hipokampuszban egyébként vannak kátlósejtek, amelyek pedig rendezik ezeket az információkat. Rendezik azt, hogy a különböző fősejtek miként aktiválódjanak, és milyen mintázatban. Ez itt a kulcs. Nagyjából természetesen ismertek már számos olyan az előagy, vagy a bazális előagyból érkező bemenetet a hipokampuszba, ami segített abban, hogy ezek a gátlósejtek jól tudják rendezni ezeket az emlékeket. És aztán itt következett a mi munkánk az elmúlt lassan egy évtizedben, hogy mi arra kezdtünk el fókuszálni, hogy vajon lehet-e szerepe mindebben az agytörzsnek. Ez azért nagy kérdés, mert nagyon évtizedek óta tudjuk, hogy természetesen az agytörzs nagyon-nagyon fontos a minden emlős állat életében, de alapvetően arra gondoltak, hogy az agytörzs egy lassú, szabályozó központ, amelyik az autonóm idegrendszert, az autonóm funkciókat szabályozza, a vérnyomást, szívverést, légzést, illetve természetesen a memóriával kapcsolatos dolgokat is, a hangulati életet egy picikét szépen lassan megváltoztatja, hiszen itt olyan rendszerek vannak, amiről jól ismert, hogy a hangulati életünket befolyásolja. De mi arra figyeltünk fel, hogy az agytörzsben, az egyébként hídnak elnevezett területen, vannak olyan sejtek, amelyek közvetlen rostokat küldenek a hipokampuszba, illetve a kéreg más területére is. És ezek a rostok nem olyanok, mint amiket nagyon régóta ismertünk, azaz nem csupán ilyen lassú ingerület átvitelre alkalmas rostok, hanem nagyon gyors serkentésre vagy gátlásra alkalmas rostok, azaz elvileg képesek lehetnek arra, hogy nagyon gyorsan és precízen befolyásolják az emlékeinkkel kapcsolatos információkat.
Ehhez kapcsolódóan tennék fel egy kérdést, amit az önök leveléből vettem. Azt írják, hogy Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor irányításával elsőként írták le, hogy az agykéreg nem csak közvetlenül, de közvetve egy ősi agytörzsi sejtpopuláción keresztül is képes befolyásolni a hipokampusz memória központ működését, és ezzel emlékeink formálódását és felidézését. De lehet-e azt tudni, hogy milyen módon képes az agytörzs befolyásolni a hipokampusz memória központ működését?
Igen, tehát ez, amit gyakorlatilag felfedeztünk, hogy az agytörzsben megtaláltuk ezeket a gyorsan működő, gyors ingerületvitelre alkalmas sejtpopulációkat, és azt vettük észre, hogy ezek a sejtek közvetlenül kapcsolódnak a hipokampusz gátló sejtjeihez, és ezért kitűnően alkalmasak lehetnek arra, hogy beállítsák, hogy melyek legyenek azok a fősejtek a hipokampuszban, milyen aktivitás mintázat legyen egy-egy emléknyom rögzítése során. És itt kezdődik az érdekesség, hogy azt vettük észre, hogy ezeket az agytörzsi sejteket, ha aktiváljuk, vagy gátoljuk, semmi nem történik normális esetben, de hogyha összetársítjuk valamilyen élményt ezeknek a sejteknek az aktivitásával, akkor gyakorlatilag ezek a sejtek meg tudják tanulni, de legalábbis segítenek megtanulni a hipokampusznak ezeket az élményeket. Ami azt jelenti, hogy ha később a kísérletek során újra aktiváltuk ezeket az agytörzsi sejteket, és nyilván az agy is ezt teszi, saját maga is, akkor előhívott emlékeket. Ha viszont teljesen legátoltuk, akkor nem volt képes az állat emlékeit előhívni. Azaz felfedeztük azt, hogy az agytörzsben közel sem csak ilyen lassú és a hangulati életet lassan befolyásoló sejtek vannak, hanem nagyon gyors, precíz módon képesek az emlékeinket gyakorlatilag előhívni ezeket az agytörzsi sejtpopulációk. És ilyenből többet is találtunk, van amelyik gátló, valamelyik serkentő. Ebben a legutolsó publikációnkban egy gátló sejtpopulációról írtunk, és ezek azok a sejtek, amelyek gyakorlatilag a hipokampuszban képesek megváltoztatni a sejteknek a mintázatát, és ennek megfelelően előhívni emlékeket. Gondoljunk arra, hogy a hipokampusz egyébként nagyon érdekes sejteket tartalmaz. Ugye az előbb említettem, hogy képes a különböző mintázataival emléknyomokat rögzíteni. Ennek az is a következménye, hogy vannak olyan sejtek a hipokampuszban, amelyeket úgynevezett hely sejteknek hívunk, és így ezek a fősejtek egy része például közvetlenül csak akkor aktiválódik, hogyha az élő lény, az ember vagy az állat valahol például az életterében van. Tehát például vannak olyan piramis sejtek, a fősejtek a hipokampuszban, amit csak akkor aktiválódnak, hogyha a lakásunk konyhájának az ablak felül részén vagyunk, a mások pedig akkor, amikor a konyhánknak az ajtó felüli részén vagyunk, és gyakorlatilag a hipokampusz feltérképezi az életterünket, és így képes a különböző területeket, különböző életterünknek a területeidhez kötődő sejt aktivitásokat mutatni. Máshogy fog aktiválódni a hipokampusz a munkahelyünkön, mint otthon, és a különböző szobákban. És ennek megfelelően egyfajta ilyen kognitív térképnek is szokták ezt nevezni, egyfajta térképet rajzol a hipokampusz az életünkről, és ehhez kötnek mindenféle emléknyomokat. Ennek megfelelően ezért volt érdekes, hogy a mi általunk felfedezett sejtek képesek ezeket az úgynevezett engramokat, mert így is hívjuk őket, ezeket az emléknyomokat, amelyeket a sejtek mintázata rögzít, ezeket beállítani, és ha kell, akkor előhívni. Ez azért van jelentősége, mert természetesen ezek a sejtek most már tudjuk, hogy nagyon fontosak lehetnek mind a memória képződés során, mind pedig esetleg a szorongásos, depressziós állapotok kialakításában úgy, hogy például az élőlény, az állat, az ember enneknek a segítségével hívja elő az emlékeit, vagy rosszul hívja elő az emlékeit, például egy negatív emléket újra és újra előhívhat. És egy olyan területet ismertünk így meg az agytörzsben, amely esetleg olyan új lehetőségeket biztosít, amellyel újabb célpontokat azonosíthatunk, esetleg akár gyógyszerek, akár bármilyen más kezelés esetén.
Azt szeretném még kérdezni ezzel kapcsolatban egyébként, hogy az eddigi agykutatásokból kiderült, hogy az emlékezésben fontos szerepe van elsősorban a hipokampusznak, aztán az agykéregnek. Azt se tudták egyébként régen, hogy az agykéreg is részt vesz az emlékezésben vagy a memóriában, és az önök kutatásai után az agytörzsnek is. A többi agyi rész nem vesz részt az emlékezésben?
Valójában nagyon-nagyon sok különböző agyterület együttes működése teszi lehetővé, hogy az emlékeink nagyon pontosak legyenek. Ugyanis egyrészt egy emlékképződésben nagyon fontos folyamatok történnek. Természetesen gondoljunk például arra, hogy léteznek olyan emberek, akiket hiperdimenziásoknak hívnak, vagy hipermnéziásoknak, akik gyakorlatilag 20 évre visszamenőleg tudják, hogy pénteken délután mit ettek, és hogy kivel beszélgettek 2022 vagy 2010 március 3-án délután. Tehát a hipokampusz, és így az agy, képes lenne arra, hogy akár bármekkora mennyiségű információt raktározzon. Azonban ez óriási probléma is, ugyanis ezeknek az embereknek a nagyon nagy része az szorongással, depresszióval küzd, mert nem bírja ezt a rengeteg információt a mindennap életében feldolgozni, zavarják az emlékeik, állandóan
beszélni. És akkor melyik agyi rész az, amelyik ezt elsimítja, amelyik ebből emészthető memóriát csinál? Tehát hogy lesz ebből normális gondolkodás, normális visszaemlékezés? Melyik agytörzs, vagy melyik agyi rész segít ebben?
Hát ez gyakorlatilag úgy történik, hogy jelen elképzelésünk szerint azért nem emlékszünk mindenre, mert egyszerűen nincsen rá szükségünk. Igazából zavaró. Az agy valójában elsősorban egy jóslásra berendezkedett szerv, azaz a mindennapi életünkben annak vesszük legnagyobb hasznát, hogyha az emlékeinkből levont következtetéseket a lehető leghatékonyabban tudjuk használni, és a következő teendőnket, következő lépéseinket a lehető legjobban tudjuk megtenni. Ezt az agy megpróbálja úgy megoldani, legjobb tudomásunk szerint, hogy a bazális előagyban van egy úgynevezett kolinák rendszer, de ezzel más rendszerek is vannak, amelyek felhívják az agy figyelmét arra, hogy mik azok az információk, amiket jobban meg kell jegyezni, amik fontosabbak, és mik azok, amik nem annyira fontosak. És természetesen az agytörzsben is vannak olyan rendszerek, amelyek befolyásolják azt, hogy milyen információk lesznek fontosak, és mik nem. Például úgy, hogy a kolinerg rendszer az bazális előagyban aktiválódik, és ezzel azokat a sejt közötti kapcsolatokat segíti létrehozni a hipokampuszban, amelyek az emlékképződéshez kellenek, és amikor pedig úgy érzi az agy, hogy nem fontos ezt megjegyezni, akkor pedig ezek nem aktiválódnak. Na most itt jön részben az agytörzsnek a szerepe, ugyanis az agytörzsben szintén számos olyan sejtpopuláció van, amelyek lassabban, de képesek a hangulatunkat beállítani, illetve az általunk is felfedezett más egyéb sejtpopulációk pedig képesek arra, hogy segítsenek eldönteni, hogy egy adott esemény az mennyire váratlan, és ahhoz képest, amit az állat feltételezett, hogy fog következni, ahhoz képest jobb vagy rosszabb az az esemény. Hiszen gyakorlatilag elképzelhetjük úgy az élőlények egy jelentős részét, az emlősöket, hogy nincs más dolga az agyának, mint eldönteni azt, hogy valami olyan dolog, ami történt vele, az egy olyan dolog, ami neki pozitív, jó, keresendő, ilyen például az étel, a szociális kapcsolatok, az innivaló, a meleg odú, és vannak olyan dolgok, amiket meg negatívak, tehát nyilvánvaló az éhezés, a szomjúság, ha megtámadják, ha félnie kell, ezek mind próbálja elkerülni.
Miért van az, hogy egy bizonyos eseményre egészen másképpen emlékezik két ember, ha megvan az eseménynek a pontos leírása? Tehát lehet kvázi megnézni, hogy melyik emlékszik jobban, de rengetegszer fordul elő, pláne idősebb embereknél, hogy egy adott esemény, ami életük elején történt 30-50 évvel azelőtt, két ember teljesen másképp emlékszik, és ráadásul még meg is esküdnének arra, hogy úgy volt, ahogy ők gondolják.
Erre meglehetősen jól ismert a magyarázat, ugyanis arról van szó, és ez a legfontosabb, amit tudni kell a memóriával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ugyanazok a sejtek, sejtpopulációk, sejtcsoportok rögzítik az emlékeket, mint amik előhívják. Ennek viszont az a következménye, hogy abban a pillanatban, ahogy egy emléknyomot előhívunk, labilissá válik, befolyásolhatóvá válik, hiszen ugyanazokkal a sejtekkel történik az előhívás, mint amelyekkel az a rögzítés. És ebben a pillanatban, ahogy előhívjuk az emlékeinket, elindul egy újabb rögzítési folyamat. És miután nem tudjuk pontosan előhívni, ezért az az újabban előhívott emlék, az rárakódik az emlékünkre, és már úgy emlékszünk rá. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hiszen például a kriminalisztikában ennek óriási jelentősége van. Gondoljunk csak arra, hogy egy baleset helyszínén egy szemtanút kérdez ki a rendőr, akinek vannak előfeltételezései az eseményről, és hogyha rosszul kérdez, és esetleg ezzel a kérdéssel valamilyen szint, vagy valamilyen tulajdonságot ültet el tudattalanul a szemtanúnak a fejében, akkor miután akkor nagyon gondolkozik a szemtanú, hogy mi is történhetett, hogy milyen színű is volt az autó, hogyha a rendőr egyszer, akár csak a kollégájával beszél, hogy ugye az a sárga autó elment, amikor ott, de kérdezünk a szemtanút, hogy az mit gondol róla, és a szemtanút kérdezik, és 10 perc múlva rákérdeznek, hogy milyen színű volt az autó, ő már azt fogja mondani, lehet, hogy hát azt hiszem, hogy talán sárga, de már nem is emlékszik, hogy miért gondolja ezt, mert amikor a kikérdezés során felidézi az emlékeit, labilissá válnak ezek a sejtpopulációk. Itt igazából az emlék az nem más, mint ahogy előbb említettem, különböző sejtek aktivitásának a mintázata. A mintázat az viszont azon múlik, hogy a sejtek egymással hogyan kommunikálnak a kapcsolataikon keresztül, amelyek kommunikációnak az erőssége azért nem annyira rögzített, hanem ott egy biológiai variabilitás van, egy változékonyság, és hogyha ebbe finoman beleavatkozik az illető azzal, hogy tudatalatt vagy alig-alig eszmélve rá valaki azt mondja neki, hogy sárga volt az autó, akkor később már nem is biztos, hogy emlékszik rá, hogy miért gondolja azt, és azt fogja tanúvallomással vallani, és megesküdne az életére később, hogy tényleg így volt, miközben soha nem látott semmiféle sárga autót, csak ezt sugalták neki. De ez természetesen a régi emlékeinkkel is így van, hiszen amikor elmesélünk egy történetet...
Tehát attól elnézést, tehát megpróbál megérteni, és azért mondom vissza ezeket a dolgokat, amelyeket ön mond, hogy én jól értem-e. Tehát, hogy már csak attól is, hogy megpróbálok visszaemlékezni, hogy valamire visszaemlékszek, már attól is változik maga az az emlék, ami akár 20-30 vagy 50 évvel ezelőtt történt.
Egyértelműen így van. Egyértelműen.
Ha az agy több eleme is részt vesz az emlékezés folyamatában, melyik az, amelyiket a többi követi, amelyik eldöntő, hogy mi legyen? Ki a főnök?
Alapvetően régen nagyon úgy gondolták, hogy az agy modulokból épül föl, vannak olyan területei, amik ezért van, amik azért felelősek egyértelműen, de mára már tudjuk, hogy nincsen ennyire nagyon szigorú szétválasztása ezeknek a feladatoknak. Például a mozgatókéregben is találtak érzékeléssel, és az érzékkéregben is találtak mozgatással kapcsolatban együtt működő sejteket. De azért alapvetően természetesen továbbra is látjuk, hogy vannak azért szétválások. A hippokampusz például egyértelműen elsődleges feladata azért az az, hogy a rövidtávú memóriát, illetve a memórianyomokat valamelyest megőrizze, és próbálja rendezni. Amikor az emlékeink hosszú távon létrejönnek és elraktározódnak, azt viszont már inkább az agykéreg teszi. Természetesen vannak a mozgatással és az érzéssel kapcsolatos agykérgeink, a látással kapcsolatos agykérgünk, és az előagyunk pedig már ha magasabb rendű asszociációs feladatokat lát el, tehát az előrelátás, a jóslást, a gondolkodásunkat magasabb rendű funkcióit vezérli. Azonban a második kérdése, hogy a személyiségünket mi befolyásolja, ez már egy lényegesen összetettebb kérdés, kicsit hasonlít ahhoz, hogy mitől vannak okosabb emberek, mitől vannak kevésbé intelligensek. Vannak, akik három dimenzióban jobban tudnak gondolkodni, van, akik képekkel tudnak jobban gondolkodni. Ez nagyon valószínű, hogy egyszerűen amiatt van, hogy természetesen az evolúció során szükség volt arra, hogy az emberek különbözőek legyenek, hiszen egy társadalomban az a legstabilabb társadalom, ahol nagyon sokféle ember van, hiszen bármilyen kihívás esetén mindig talál akkor az adott társadalom egy olyan embert, aki jól tud alkalmazkodni és jól tudja vezetni a csoportot az adott kihívás során. Ennek megfelelően az agy és az emberek nagyon különbözőek, aminek viszont az oka valószínűleg az, hogy a különböző agyterületeik kapcsoltsága, összekapcsolódottsága az eltérő. Nyilvánvalóan van annak is előnye, hogyha valaki nagyon bátor, bár jó eséllyel esetleg ő nagyobb eséllyel fog balesetet szenvedni, vagy esetleg meg is hal. Ilyenek lehetnek mondjuk bátor katonák, akik megvédenek egy csapatot, vagy megküzdenek az oroszlánnal, de ezzel persze csökkentik a túlélésük esélyét, míg a kevésbé bátrak viszont biztosítják, hogy a csapat vagy a csoport túlél. Ennek megfelelően a különböző agytestek különbözőképpen fejlődtek. A személyiség az pedig részben ugye a döntéshozatallal függ össze, illetve természetesen a memóriakapacitással, illetve az intellektussal. Ezek pedig egyelőre úgy gondoljuk, hogy vélhetően a nagyobb memóriakapacitású, jobb kognitív képességekkel rendelkező emberek úgy látjuk, hogy abban különböznek, hogy sokkal több kapcsolat van a sejtek között, sokkal nagyobb a változatosság a sejtjei kapcsoltságában, nem feltétlenül több sejtről van szó, és kevesebb sejttel is lehet valaki sokkal intelligensebb, mert a kapcsolataik száma, a sejtek közötti változatosság, és így a kialakítható különböző memórianyomoknak a variabilitása, a változatossága, és annak a stabilan való megőrződése az jobban biztosított többféle kapcsolattal. De a személyiség az pedig például olyan dolgokon múlik, amelyet többek között egyébként az agytörzs és az középagy irányít, hiszen itt vannak olyan struktúrák, amely a középagyban, amelyek például azt döntik el, hogy egy adott élmény az mennyivel rosszabb vagy jobb, mint amit az illető vált. Illetve az agytörzsben vannak olyan rendszerek, például a szerotonerg rendszer, dopaminerg rendszer, noradrenerg rendszer, ezek jelátvívő anyagok, amelyeket különböző sejtek ürítenek, amelyeknek a működése alapvetően befolyásolja például azt, hogy valaki mennyire bátor vagy bátortalan, mennyire szorongó típus, mennyire megfontolt, mennyire fél megtenni egy újabb lépést, mármint döntéseket hozni, ami viszont azon múlik, hogy mennyire értékeli a különböző veszélyhelyzeteket vagy rizikófaktorokat különbözően. Például vannak olyanok, akik szeretik az extrém sportokat, és nekik a rizikó az nem jelent igazából nagy veszélyt. Nem érzik veszélyesnek. Például ezeknek az embereknek kimutattak olyat, hogy vannak olyan jelátvívő molekulák, amelyek mások egy kicsit bennük, és az ő számukra azok a jelátvívő molekula receptorok egy kicsikét genetikailag másképpen alakultak, és ezért számukra a veszély nem jelent akkora veszélyt, mint egy másik ember számára. Ez véletlenül azzal függ össze, hogy ezek a jelátvívő rendszerek az agytörzsben és középagyban milyen hatékonysággal működnek. Az egyik embernek lehet, hogy 40 ezer kapcsolat jön mondjuk egy jelátvívő molekula rendszertől egy adott agyterületére, a másiknak csak 30 ezer, és ezek olyan apró eltéréseket okozhatnak, és természetesen a magától értetődő módon az oktatás is rendkívül sokat változtathat ezen, amelyek befolyásolják ezt. Természetesen vannak olyan személyiségvonások, amelyeket gyakorlatilag születésünktől, és ezeknek a genetikai hátterét múlik, de nagyon sok személyiségvonás természetesen tanulható tanulással történik meg. A szüleinktől kapott jelzésekből vonjuk le a következtetés, hogy mitől mennyire kell aggódnunk, mennyire fontos nekünk, milyen egyensúlyt tartunk a környezetünkkel kapcsolatban, a veszély és az előnyök, a tanulás fontossága, stb. Szempontjából. És ezeket az agykéreg és az agytörzs komplex interakciója, együttműködése hozza létre, hogy melyek azok a funkciók, amelyeket az ember saját magában például fontosnak tart, és egyensúlyba hoz.
Nagyon szépen köszönöm dr. Nyíri Gábor, az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezető kutatója volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Én is nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.